Jézus Krisztus nekem hatalmat adott, kígyókon és skorpiókon taposok. Én a mennyek országának a polgára vagyok, én a mennyek országának a polgára vagyok. Jézus Krisztus aranyjuk uralkodok, együtt ülök velek fenn a szent trónon. Én a mennyek országának a polgára vagyok.
Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jöttünk össze, hogy hirdessük a mai napon is a te dicsőséges evangéliumodat, az örömhírt. Köszönjük, Úr Jézus, a teljes körű megváltásunkat. Köszönjük a szabadulásukat, az áttöréseket. Hálát adunk, atyám, hogy szent szellemmel közösségbe lehetünk. És köszönjük a menny erőforrásait, amelyet mi aktivizálhatunk a szükséges időkben. Köszönjük a világosságot, amit az ige által hoztál nekünk, és hálát adunk, hogy kijelentést adsz a te igédből, ahogy mind mélyebbre ássuk magunkat az írásokban. Köszönjük, atyám, a végtelen szeretetedet, amivel körülveszel bennünket, és hálákat adunk, hogy a te kegyelmed felettünk van, és ez folyton növekszik, és ez minden helyzetben elegendő számunkra, mert átvisz a nehézségeken, a problémákon, és győztesen, és fényesebben, és megerősödve jövünk ki azokból, a Jézus nevében. Megáldjuk mindazokat, akik a szívünk tábláján vannak. Megáldjuk a gyülekezet tagjait, a hozzátartozóit, a családjukat, és mindannyiuk felett a szent védelmet árasztjuk ki a Zsoltár 91 és a szent vér hatalma alapján, a Jézus nevében. És kihirdetjük, hogy egyetlen ellenünk készült fegyver sem lesz jó szerencsés. És minden gonosz száj bezáratik, amely Isten szolgálója, Isten gyermeke, vagy Isten munkája ellen irányulna a Jézus nevében. Köszönjük, atyám, hogy a te gyermekeid lehetünk, a drága szent véren megvásároltál bennünket, és minden dicsőséget, atyám, neked adunk. Köszönjük a te békességedet, mert te elhordoztad az aklatásokat, hogy bennünket ezek ne érjenek, ne érinthessenek. Köszönjük a nyitott szíveket, a halló füleket és a látó szemeket, a szellemi éhséget és szomjúságot árasztunk ki mindannyiunk felett. És hálákat adunk, atyám, hogy az erős karódnak köszönhetjük azt a sok jót, ami a rendelkezésünkre áll. És neked köszönhetjük a nyitott ajtókat, a megegyengetett utakat, és a sátorunk kiszélesítését a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Áld meg a szomszédodat egy szeretetüléssel. Halleluja, szeretettel köszöntünk benneteket.
Nyitjuk-e-ket.
Először is hálákat adunk Istennek a szombati szolgálatunkért. Biztosítottak mellénk egy embert, aki végigvitt az egész intézménybe, és 200 darab kártyanaptát osztottunk szét, és akik jelentkeztek, legalább 30 nevet fölírtunk. És megköszönjük az ima támogatásotokat, mert látjátok, hogy igen nagy szerepe van. Hát ezért adunk hálát Istennek, hogy ez a kapu nyitva van, és Isten nyitva tartja. A Facebook evangelizál, mert emlékeztetésképpen előhozta az egyéves mindenszenteki képeket, és előhozta a 2 évvel ezelőtti mindenszenteki képeket. És most tettem ki frisseket is. Az ünnepekről néhány gondolatot bevezetésképpen. Ma is egy ünnep van, a reformáció napja. Luther Márton 1517-ben a 95 pontos kiáltványát tette közszemlére, ugyanis ő ebben a 95 pontban foglalta össze hogy mi az, ami a vallásban nem jó. Mi az, ami a vallásban eltér Isten igéjétől. Ezt a napot a vallásjavítás kezdőpontjának is nevezik. A reformáció napja. Tehát október utolsó napja a reformáció napja. És innen indul ugye a református egyház. Illetve a protestáns ágazat. Mert mindaz, ami nem katolikus, az mind protestáns. Mi az új protestáns vonalhoz kapcsolódunk. Teljes evangéliumi gyülekezet vagyunk. Holnap lesz a Minden Szentek napja, ami 2000 óta Magyarországon állami ünnep. Ennek a gyökere az 5. századhoz vezet vissza. Az 5. században a katolikus egyház vezette be ezt az ünnepet. A Minden Szentek napján azokra az elhunytakra emlékeznek, akik újjászülettek és a mennyben vannak. Egyébként is mindaz, aki befogadja Jézust, a szenté válik, mert Jézus szent, és ha befogadunk egy szentet, magát az Úr Jézust, akkor szentek vagyunk. Itt mi mindannyian ebben a helységben szentek vagyunk. És nem attól válik valaki szenté, hogy ragasztanak rá egy címkét, hogy szenté avatják. Nem attól válik szenté. Attól válik az ember szenté, hogy befogadja Jézust. A következő ünnep a halottak napja, 2. A halottak napján azokról emlékeznek meg, akiknek nincs üdvösségük, és így haltak meg. Tehát Krisztus nélkül haltak meg. Tudjuk, hogy az üdvözültek azok a mennyben vannak, és akik nem fogadták be Jézust, azok egy nagyon rossz helyen vannak. És a kettő között nincs átjárási lehetőség. Tehát ha valaki a pokolba jut, onnan már nem lehet átimádkozni a mennybe. Mert a római levélben Pál egyértelműen leírja, hogy úgy lehet üdvösséget nyerni, hogy aki a szívében hiszi, és a szájával kimondja. Hát egy meghalt ember nem tud már beszélni. És nem tudja elmondani az üdvösség imáját. Nem tudja Jézus behívni az életébe. Tehát mindenkinek itt a földi életében kell megválasztani azt a helyet, hogy hol szeretne majd lenni az elmúlása után. A protestáns egyházak inkább csak hagyományból vették át azt, hogy temetőjárás, koszorú, gyertyagyújtás és egyebek. De a protestáns egyházak nem ünneplik ezt a Minden Szentek és a Halottak napja ünnepét. Ezt szerettem volna bevezetőképpen elmondani. Megjelent a szánvári újságunk. A címoldalon Adventről van egy kis tanítás. A 2., 3. oldalon pedig a szellemi ajándékok utolsó két része található, a nyelvek magyarázata és a profécia ajándéka. A hátoldalon pedig egy nagyon érdekes összeállítás a szolgálati kapcsokról. Tavaly, tavasz végén, nyár elején 3 újságban is foglalkoztunk a szellemi kapcsokkal, a szellemi kötelékekkel. Ez egy érdekes megvilágításba hozza a szolgálati kapcsokat, ami magasabb szinten van, mint a szellemi kapocs. És az Úr kegyelméből találkoztam olyan személyekkel, akik szolgálati kapocsban vannak, és nem házastársak. És ami itt le van írva, gyakorlatilag a velük folytatott beszélgetés során jött elő. Azonosok a jellemzők egyébként, ezt elmondom. Ismerek egy olyan hölgyet, aki hajadon, a pásztor az nős, és mivel a feleségének, hála az Úrnak, van megértés a szolgálati kapcsokról, ő bátorítja a férjét, hogy menjél és szolgáljál azzal a szolgáló testvéreddel. Egy másik szolgáló pár egy érdekes szituációt mondott el, hogy elment egy szenthez, és megkérdezte tőle, hogy mikor házasodtuk. és nem tudta, hogy miről beszél. Házasod, kivel? Mi, hogy? Mert nem a szolgálótársára gondolt, mert nem testi kapcsolatban vannak, hanem szolgálati kapcsolatban. Tehát a hústesti gondolkodású keresztények ezt olykor félre is érthetik. Megköszönjük az 1%-os felajánlásokat, ami tavaly történt, tehát a tavalyi felajánlások által 10.460 forint érkezett be az Egyesület számlájára. Megjelentek a kártyanaptárok. Na akkor teszek egy bizonyságot még. Ma az áruház parkolójába, ahogy álltam, egy német autó állt mellettem, kijött az áruházból, bekpakolta a holmiát, a szélvédőmre mosolyogva betűzött egy ilyen benzinutalványt, hogy mínusz 10 forint, és azonnal nyúltam a német üdvösség imáért, mert a kocsimban van angol, német, legalább a két fontos nyelv ott legyen, és mondom, mire jön vissza, addigra én fölállok, és megköszönöm, és megkínálom egy üdvösségi kártyával. De oda jött én hozzám a vezető üléshez, mert bent ültem, és azt tudakolta, hogy hogyan lehet mozgáskorlátozott kártyát szerezni. És hát amennyire tudtunk, ezt megbeszéltük, sőt, föl is írtam neki a címet, és pont egy olyan uteszem volt, amelyik német ütű volt rajta egy ige. Aztán utána odaadtam a Jézus képet neki, és megköszönte és elment, úgyhogy tudtam felé szolgálni. Aztán amerre ma jártam, már a kártyanaptárt osztogattam, és mindenhol örömmel fogadták. Jaj, még hát nincs, még nincs. Úgyhogy november az nagyon jó időszak, úgy kártyanaptárt, ugye?
Igen.
Minden szentekhez kapcsolódik egy téma, a megváltás a szellemi haláltól. Ez ideillő téma. Ma Évi fog szolgálni, és a tanításának az egyik része a megváltás a szellemi haláltól. Mai tanítás címe megváltás a háromszoros átoktól. Betegségtől, a szegénységtől és a szellemi haláltól. Uh-huh. És a szellemi halál része kapcsolódik a minden szentek, illetve a holottak napi ünnepséghez. Fogadjátok szeretettel!
Fülben van gyógyító kenet. Na most elkezdem, és a megváltás, a háromszoros megváltásról fogok nektek tanítani, és mindegyik elemről, tehát nem csak a szellemi halál átkáról, hanem mind a három elemről, a betegség és a szegénység átkáról is. Először is megnézzük a Galata levélben a 3. fejezet 13. ige versét. Galata 3, 13. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk, mert megvan írva, átkozott minden, aki fán függ. Amen. Tehát ez az igesor elmondja, hogy Krisztus hogy váltott meg minket az ószövetségi törvény háromszoros átkától. A betegség, a szegénység és a szellemi halál átkától. A törvény áldásának és átkának a jelentését az ószövetségben találjuk meg. Az 5 Mózes 28 leírja az áldásokat is, és az átkokat is. Megnézhetitek otthon az 5 Mózes 28-ban 1-től 14-ig az áldásokról beszél az írás. Aztán 15-től végig az átkokról beszél. Most megnézzük az 5 Mózes 28-ban az 1-es, 2-es és a 15-ös ige verset. Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked, akkor e földnek minden népénél feljebb valóvá tesz téged az Úr, a te Istened, és reád szállanak mindez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára. A 15-ös ige azt mondja, ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden parancsolatát és rendelését, amelyeket én parancsolok ma néked, reád jönnek mindez átkok, és megteljesednek rajtad. Amen. Tehát miután Isten megadta a törvényt, a 10 parancsolatot, ugye az volt a törvény az Ószövetségben Mózesnek, Így Izrael népének választási lehetősége volt, hogy engedelmeskedik a törvénynek, vagy ellenszegül a törvénynek. Mert tudjuk, hogy már az édenkertben megkapta az ember a szabad akaratot, a választási lehetőséget. Így Izrael is megkapta. Tehát amikor Izrael népe engedelmeskedett Isten rendelésének, akkor áldásokban jártak, hogyha ellenszegült, akkor a szabad akaratukból kiindulva saját magukat helyezték átok alá. Tehát ellenszegültek, és így saját magukat, tehát nem Isten adta az átkot rájuk. A háromszoros átkot két csoportba lehet osztani. A szellemi halál, azaz édenkerti bukás óta létezik. És az az ellenszegülés ráhatással volt az embernek az életére. És ez egy idő elteltével a fizikai halálához vezetett. Tehát az édenkerti bukás óta létezik a szellemi halál. Mert ott vált az ember szellemi halottá. Az Istentől kapott törvény megszegésének, vagyis a 10 parancsolat megszegésének következménye lett a betegség és a szegénység átka. Itt egy kicsit kitérnék arra, hogy az Ószövetségi törvény előtt egy kicsit másképp történt a betegség. Tehát amikor, most példának mondom, amikor az egy Mózesben írja az ige, hogy amit mi is átélünk, hogy az asszonynak fájdalommal kell megszülni a gyermeket. Tehát az nem betegség, igazából az egy állapot, egy helyzet. A másik viszont, amikor Egyiptomba volt Izrael népe, és ott, amikor ütötték, verték őket, mert ugye rabszolgák voltak, és ütötték, verték őket, éheztették őket, akkor ugye legyengültek, sebeket kaptak, és abból kifolyólag lettek betegek. Tehát fertőzést kaptak, és ilyesmi. Nem azért, mert ellenszegültek Istennek, hanem azért, mert bántalmazták őket, és éheztették őket. Fontos, hogy minden hívőnek legyen megfelelő ismerete a megváltásról. Ez nagyon fontos. Mert ha megismeri a megváltásnak a lényegét, akkor fog az élete megváltozni jó irányba. Először megnézzük az első elemet, a szellemi halál átkát. Kolossé 1.13. Azt írja az ige: aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szerelmes fiának királyságába. Amen. Tehát ahogy mondtam az előbb, az első átok az a szellemi halál volt, és az az édenkertbe szállt az emberiségre. Isten parancsának a megszegése miatt ellenszegültek, és ezért történt meg. Nézzük meg, hogy hogyan. Az 1 Mózeshez lapozzunk. 1 Mózes 2-ben a 16-17 először. És parancsolja az Úristen az embernek mondván: a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és a gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. Tehát Ádám és Éva, ahogy írja az ige, minden az édenkert minden fájáról ehetett. Egy kivételével, a jó és a gonosz tudásának fájáról, mert azt Isten megtiltotta nekik. Az volt a parancs, hogy abból ne egyenek. Mert azt mondta, hogy amely napon eszel arról a fáról, bizony meghalsz. És ez nem a fizikai halálra utal, hanem a szellemi halálra. Az engedetlenségüknek a következménye a szellemi halál lett, ami az Istentől való azonnali elkülönülést, az azonnali elszakadást jelentette. Mert tudnunk kell azt is, hogy amikor Isten megteremtette az embert, élő szellemet adott neki. Tehát élő volt a szelleme, úgy, ahogy az Úr Jézus Krisztusunknak is élő szelleme volt, élő szelleme rendelkezett. Ugyanúgy az ember is. Tehát közösségben volt, szoros közösségben volt Istennel, szellemi közösségben. De Ádám és Éva az ördögre hallgatott, ezért abban a pillanatban, ugye, ahogy elkülönült egy pillanat alatt Istentől a szelleme, ugyanúgy abban a pillanatban az ördöggel kötött szövetséget. Ő lett a szellemi atya. Ő vele vált szellemi kapcsolatba. és az ő természetét is örökölte meg az ember. Nézzük meg az 1 Mózes 3-ban a 8-tól 10-ig. 1 Mózes 3-ban a 8-tól 10-ig. És meghallák az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala, és elrejtőzik az ember és az ő felesége az Úristen elől a kertfái között. Szólítá ugyanis az Úristen az embert, és mondanéki: hol vagy? És mondta: szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtezém. Tehát itt már el volt különülve Istentől az ember szelleme, az Ádámnak a szelleme. Mert amikor lejött Isten a kertbe, hogy beszélgessen Ádámmal, akkor ő azt mondta, hogy elrejtőztem, elbújtam, nem akarok a színed elé állni. Mert ugye bűnbe esett. Ő tudta ezt. És abban a pillanatban elkülönült Isten szellemétől, és már nem mert a színe elé állni. Ha az ember nem halt volna meg szellemileg, akkor fizikailag se halt volna meg, mert a szellemi halál következménye a fizikai halál. Folytatjuk az ige sort a 1 Mózes 3-ban a 22-től 24-ig. És mondta az Úristen: ímé, az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakasszon az életfájáról is, hogy egyék, s örökké éljen. Ki küldé őt az Úristen az édenkertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És kiűzé az embert, és oda helyezteté az édenkertjének keleti oldala felől a kerubokat, és a villogó pallós lángját, hogy őrizzék az életfájának útját. Amen. Tehát Ádám ki lett tűzve az édenkertjéből. Azért, hogy ezután, hogy bűnbe esett, ne ehessen az életfájáról. Utána már Isten nem engedte, hogy az életfájáról legyen. Mert a sátán viszont Ádámon keresztül meg tudta volna szerezni az örök életet. Tehát már a sátán ugye a kezdetekben ott volt. Már az édenkertben ott volt. Tehát az első ember, aki Ádám volt, ő elbukott, kizáratott az édenkertből, és elveszett állapotában nem közeledhetett Istenhez. Ha az ember hozzájutott volna az életfájához, akkor örökké élt volna abban az elveszett állapotában. Gondoljatok bele, hogy valaki beteg, és örökké él, szenved, fájdalmak között örök élt volna. Örökké bűnözés lett volna, örökké gyilkosság lett volna. A föld maga lett volna a pokol. És ezért. Tehát bukott természetű ember már többé már nem Isten hívására válaszolt, hanem szövetséget kötött az ördöggel, és annak a kérdéseire felelt. Ez a gonosz természet megmutatkozik az emberiség családfájában, mert emberről emberre öröklődik ez az eredendő bűn, és ebbe a gonosz világba születnek bele az emberek, ahol a sátán az uralkodó. Az eredendő bűn következtében minden ma megszülető gyermek örökli a bukott ádámi természetet. Az elveszett ember nem csak törvényszegő és bűnös, hanem még az ördög természete is uralja őt. Nézzük meg a János 8:44-et. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug, és a hazugság atya. Na ez az ördög. Amen. Tehát az ember a bukás által a bűn és a halál fogságába került. Azt is tudjuk már, hogy a halál nem Isten tervében szerepelt. Tehát ő az eredeti tervében nem tette oda a halált, hogy legyen. Az írás szerint a halál az Isten és az embernek az ellensége. Tehát nem Istentől származik a halál, mert a mennyben minden élettel teli. A Biblia háromféle halálról beszél. Van a szellemi halál, a fizikai halál és az örök halál. Más néven a második halál, ami azt jelenti, hogy a pokol, tehát a pokol lakói, tehát a szellemileg halott emberek, akik elhunytak már, a démonok és az ördög, és a halál, ezt tudni kell, ezek a tűzzel és a kénkővel égő tóba lesznek vetve. A 1 Korintus 15.26 azt írja, hogy mint utolsó ellenség eltöröltetik a halál. Tehát egybe megy minden oda a tűzzel és kénkővel égő tóba. Az ördög, a démonok, pokollakó és a halál. És a következő igét is mondom a jelenésekben. A 20-as fejezet 14-15-ös verse. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvében, a tűznek tavába vetteték. Tehát aki nincs újjászületve, a szelleme nem született újjá, az nem a mennybe jut, az a pokolba megy. És a tüzes tóba vettetik. Az ember fizikai halála, amit mondtam már, a szellemi halál következménye. A második halál, az örök halál állapota, ahova az elhunyt szellemi halottak tartoznak. A Krisztus nélküli ember elveszett, tehát bűnös, ami szellemi eredetű, a bűn a szellemi eredetű. De nem a rossz cselekedetei miatt, azért, hogy lop vagy csal, hanem a bukott természete miatt, mert szellemileg halott. Tehát a bukott természet a szellemileg halott természetet mutatja. Tehát Istentől el van különülve, és az ördög gyermeke. Az ember csak úgy nyerhetett megváltást és üdvösséget, hogy valaki, vagyis az egy bűntelen Jézus kifizette bűneiért járó büntetést a kereszten, és új életet és új természetet adott neki. Különbség van a két bűneltörlés között. Az egyik, amikor Jézus magára vette a mi szellemi halálunkat. Mert tudjuk azt, hogy amikor Jézus a keresztre ment, nem csak fizikailag halt meg, hanem szellemileg is. Mert amikor a Gecsemáni kertbe imádkozott, akkor mondta az atyának, imádkozott hozzá, hogy múljék el tőlem a pohár. De legyen meg mégis az Isten akarata, az atya akarata. Tehát ő tudta, hogy szellemileg is és fizikailag is meg fog halni. Tehát amikor Jézus magára vette a mi szellemi halálunkat, akkor az eredendő bűntől váltott meg bennünket. Tehát az eredendő bűn a szellemi halál. Ezért áll egyes számban a zsidó 9.26-ban a bűn. Nézzük meg az igét. Mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtése óta. Így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Tehát egyes számban áll a bűn. Az eredendő bűn. A másik, a Jézus kiontott szent vére az általunk elkövetett bűnöket törölte el. Ez többes szám. Ezt nézzük meg az Efézus 1.7-ben. Akiben van a mi megváltásunk az ő vére által, a bűnöknek eltörlése az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Tehát itt többes számban van az ige, vagy a bűn, hogy bűnöknek. Tehát az örök élet elnyeréséhez az embernek újjá kellett születnie, amit Jézus befogadásával nyerhet el. Amikor az újjászületésről tanítottam, abban benne volt a János 3-ban az 1-től 7-ig a Nikodémusnak a példája. Amikor ugye Nikodémus az éleple alatt odament Jézushoz, mert látta azt, hogy senki nem tehet jeleket, csodákat, csak Jézus, és tudta, hogy Isten gyermeke a Jézus, és mondta neki Jézus, hogy újjá kell születned, tehát újonnan kell születned. Háromszor mondta el neki. Tehát a legfontosabb, hiába volt ő pap, hiába volt ő főember, vallási főember, addig nem juthatott a mennybe, még újjá nem született. Tehát az újjászületés nagyon fontos. Ez a legfontosabb, a legelső feladat, amit el kell végezni itt a Földön, és azért vagyunk, hogy ezt megtegyük Istennek. Mi ezért vagyunk a munkatársai, hogy ezt elvégezzük. Mindegy az, hogy felkenve van valaki, vagy nincs. Mindenki megteheti ezt a lépést. A szellemi újjászületéssel, ahogy le van írva ebbe az ige sorba Jánosba, átkerülünk Isten országába. és a földi életünk végén a mennybe kerülünk. A következő elem a betegség átka. Az öt Mózeshez lapozunk, de én most az egyszerű fordításba fogom nektek felolvasni az igéket, ami lehet, hogy egy kicsit durván fog hangzani, tévesen van fordítva és értelmezve, de felolvasom nektek. Az 5 Mózesben a 28-as fejezet, ugyanott maradunk. Újra felolvasom a 15-ös verset, a 20-tól 22-ig, a 27-től 29-ig, és a 61-es ige verset. Izrael, ha nem hallgatsz Istenünk az örökkévaló szavára, ha nem engedelmeskedsz parancsainak, és nem teljesíted rendelkezéseit, amelyeket ma neked parancsolok, akkor ezek az átkok szállnak rád, és beteljesednek rajtad. Átkot és zűrzavart küld rád az örökkévaló minden vállalkozásodban. Csapásokkal sújtja, amihez hozzáfogsz, míg hamar elpusztulsz, végleg tönkremész, jóvá tehetetlenül. Így bánik veled, ha elfordulsz tőle, ha hűtlenül elhagyod. Halálos járványt küld rád, amely rátok ragad, amíg teljesen elpusztít benneteket. Bizony, kipusztultok arról a földről, amelyre most készültök bemenni. Megvertiteket az örökkévaló, lázzal, sorvadással és gyulladással, földedet pusztító hőséggel és aszállyal, gabonádat üszöggel és rozsdával, s addig gyötörnek, míg elpusztulsz. Megvertiteket az örökkévaló egyiptomi betegségekkel, fekéllyel, daganatokkal, rühességgel és bőrbetegséggel gyógyíthatatlanul. Megvertiteket az örökkévaló őrülettel, vaksággal és megzavarodással. Fényes nappal is úgy keresel utat, ahogy a vak tapogat a sötétben. Mindenben szerencsétlen, elnyomott és kifosztott leszel, és nem lesz senki, hogy megszabadítson. Még azokat a csapásokat és betegségeket is, amelyek nincsenek leírva ebben a törvénykönyvben, bizony rátok hozza valamennyit, amíg egészen elpusztít benneteket. Hát ez nagyon durván hangzik. Ez le van írva, de nem jól van érte, tehát nem jól van lefordítva. A fordítása nem jó. De majd mindjárt meg tudjátok, hogy mit jelent ez. Tehát ezekből az igékből is láthatjuk, hogy a betegség a törvény átkának a része. A 61-es versben azt írja, hogy minden betegség és fájdalom a törvény megszegésének a következménye. És azt is írja az ige, hogy a minden betegség és fájdalom az azon kívül, ami le van írva, még azok is beletartoznak. Mert itt írta, hogy amelyek nincsenek leírva ebben a törvénykönyvben. Tehát nem csak azok, amik le vannak írva, vagy azén felül is, amik vannak betegségek, az a minden betegség és fájdalom. Tehát több fordításból úgy tűnik, mintha Isten maga büntetné betegséggel a népét. Amikor azt olvastuk, mert most is olvastuk, hogy megvert téged az Isten. Az eredeti héber fordításban megengedő igeidőben van a fordítás, nem okozatiban. A magyarban viszont nincsen megengedő igeidő. Ezért van okozatiban lefordítva, és nem tudták úgy lefordítani, ahogy kellett volna. Tehát így téves értelmezést az, mert az van leírva szó szerint, hogy Isten megvert téged. És akkor mit várunk el a vallásból, meg a régi öregektől, hogy összevesznek. Na, majd megvert téged az Isten, ezért vagy azért vagy amazért. Mert ezt mondtad, meg azt tetted. Tehát a helyes értelmezés így hangzik. Az engedetlenség bűne miatt az Úr megengedi, hogy ezek a csapások rád szálljanak. Mert itt is a szabad akaratról, meg a megengedő akarat, tehát Isten megengedi, hogy az ördögöt magunkhoz engedjük. Az okozati igeidő azt jelenti, hogy Istenre ráfognak gonosz dolgokat. De ez téves elgondolás, hogy Isten ezt teszi, meg azt teszi. Miért tett engem ilyen beteggé? Sokan mondják. Meg tudom, hogy azért, mert a múltban ezt tettem, meg azt tettem. Tehát ezek mind téves elgondolások. A megengedő igeidő viszont azt jelenti, hogy Isten tiszteletbe tartja az embereknek adott szabad akaratot. És nem kényszeríti Isten erre az útra az embereket, csak terelgeti ezen az úton. Tehát ha Isten gonoszt teremtene, akkor ő maga lenne az ördög. De a mi Istenünk egy hatalmas, szerető Isten, aki a féltő szeretetével körülveszi a teremtményeit, és nem akarja, hogy betegek legyünk. Tehát ha Isten elkövetne gonosz dolgokat, akkor nem lenne joga az igazság trónján ülni. Nézzünk meg egy példát. Egy Sámuelben. Ezt is az egyszerű fordításba fogom nektek olvasni, mert a mi Bibliánkban levő fordítás fogja igazolni, vagy a helyes fordítást, helyes értelmezést. Tehát 1 Sámuel 15-ben a 11 először, és a 16-ban a 14. Tehát az örökkévaló, mert a 10-es vers azt írja, hogy ezután az örökkévaló szólt Sámuelnek. Már bánom, hogy Sault királlyá tettem, mert hátat fordított nekem. Nem végezte el, amit parancsoltam neki. Sámuel ezen annyira megharagudott, hogy egész éjjel kiáltott az örökkévalóhoz. Tehát tudni kell itt, hogy Sámuel az Úrnak a profétája volt. És ugye mindenkinek, ha gondja volt, ő hozzá ment, hogy segítsen. Így tette ez a Saul király is. És ellenszegült ugye Istennek. A 16-14-ben folytatom. Ezért Saultól viszont eltávozott az örökkévaló szelleme. Azután a királyt egy gonosz szellem kezdte gyötörni, akit az örökkévaló küldött. Tehát itt Saul király hibázott, mert ellenszegült, tehát nem tartotta be Isten parancsait. Ezért, ahogy Isten védelme alól kiesett, úgy a gonosz szellem elkezdte őt gyötörni. De azt írja az írás, hogy amely az Úrtól küldetett, tehát nem helyesen van fordítva. Tehát igazából Saul bűne szakította meg, mert elfordult Istentől. Tehát ő szakította meg ezt a közösséget Istennel igazából, de nem olyan közösség volt, ami most van, hogy szellemi közösségben vagyunk Istennel, hanem Isten útján járó ember volt. De megszakította ezt. Nem ezen az úton akar tovább járni. Isten pedig nem akadályozhatta meg, hogy az ördögtől származó gonosz szellem gyötörje Saul királyt. Amikor kiesünk Isten védelme alól, akkor bizony jönnek a megpróbáltatások meg. Na most ez miért történt? Kérdések. Tehát fel kell ismernünk, hogy hatalmas különbség van az elkövetés, vagyis a cselekvés, és az engedélyezés között. Engedélyezés azt jelenti, hogy Isten soha nem vonja vissza az embernek adott szabad akaratát. Tehát engedi, hogy szabadon döntsön. Ezért végignézi és tudomásul veszi, hogy a teremtménye téves úton jár. Nézzük meg a mi fordításunkban, a mi Bibliánkban, hogy helyesen van lefordítva 1 Sámuel 16-14. Most elolvassuk a miénkbe. És az Úrnak szelleme eltávozik Saultól, és az Úr megengedte, hogy egy gonosz szellem kezdje gyötörni őt. Tehát nem az Úrtól kapta a rossz szellemet, hanem megengedte Isten, hogy gyötörje őt, mert magához engedte gonosz szellemet. Tehát ebből láthatjuk, hogy Isten nem küld csapásokat a népére, betegségeket sem küld a népére, megpróbáltatásokat sem küld a népére. Ahogy az előző versekben olvastuk, ugye az 5 Mózesben leírt versekben. Isten igéje nem állítja azt, hogy ezek a bajok közvetlenül Istentől származnának. Amikor valaki megtöri Isten parancsolatát, akkor kilép az ő védelme alól, az ő jelenléte alól. Amikor Isten népe megszegte a törvényt, az ő parancsolatait, többé nem illette meg őket a szent védelem. Átok alá kerültek. Isten nem tehetett más, mint megengedte az ördögnek, hogy betegséggel gyötörje őket. A bűneik és a gonoszságuk volt az ajtó. Látjátok, itt már azt írja, hogy az ő bűneik volt az ajtó, és a gonoszságuk a törvény után. Mert most is mit tesznek? Meg van írva a törvény, azért is ellenszegülök. Miért nem menjek 120-szal, pedig 60 van kiírva. hát azért is megyek, mert én vagyok a valaki. Ezt szokták tenni. És akkor, mikor baleset van, akkor hát Istenem, miért nem segítettél? Ugye, ha nem tartjuk be a szabályokat, akkor sajnos történnek nagyon rossz dolgok. Tehát a gonoszságuk és a bűneik miatt történtek ezek a szörnyű csapások. Az írások alapján láthatjuk, hogy a betegség a törvényátkának a része, amelyeknek ránk kellene szállniuk. De dicsőség a mi mennyei atyánknak, aki kimunkálta azt, hogy Krisztus megváltott minket a törvényátkától. És ezt köszönjük neki. Minden napon hálákkal teljes a szívünk érte. Isten igéje szerint a betegség egy átok, az egészség pedig áldás. A betegség fogalma azt jelenti, hogy egy megtört egészség. Az egészség, az egészségben benn van egy egész. Az egészség, ami gyógyulás, ami épség, az egy egész dolog, egy épp dolog. De amikor egy fájdalom vagy szenvedés megtöri, akkor az már betegség. Tehát a betegség az ember ellensége, ami az ördögtől származik, mert a betegség mit tesz? Elrabolja. Amikor az embernek fáj valamije, akkor nincs kedve nevetni. Tehát elrabolja az örömét, a boldogságát, a jó kedvét, és még a hitét is, meg a pénzét is. Manapság sokan szeretnék elhitetni velünk, hogy Isten küldi a betegségeket az emberekre. Nagyon sokan mondják, hogy Isten majd így megver, meg így megbetegít. De ezt nekünk nem kell elfogadni. Az Ószövetség idején Isten volt a gyógyító. Mert az volt az akarata, hogy az ő választott népe, Izrael, ne legyen beteg. Pedig Izrael népe csak a szolgái voltak Istennek. De most Isten gyógyító akarata érvényes az Új Szövetségre is. És Jézus sokkal jobb szövetséget hozott el számunkra. Mert ebben a szövetségben mi nem a szolgái vagyunk Istennek és Jézusnak, hanem a gyermekei vagyunk Istennek. Tehát Jézus megváltott minket, és mivel újjászülettünk, ezért Isten gyermekei lettünk, ezért mi egy jobb szövetségben élünk. Az apostolok cselekedeteihez lapozzunk, a 10.38-as igevershez. A drága Úr Jézusunk, amikor itt járt a földön, felkente Isten Szent Szellemmel és erővel. Tehát a nazareti Jézust, mind kené fel őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki széllyel járt jót tévén, és meggyógyítván mindeneket, akik az ördög elnyomása alatt voltak, mert Isten volt ő vele. Amen. Amen. Tehát ebben az igében láthatjuk, hogy Jézus gyógyított, az ördög pedig pusztított. Tehát Jézus Isten akaratát mutatta be itt a földön, azzal, hogy széllyel járt és gyógyította a betegeket. És a sátán az pusztítja az embereknek a hitét, a testét, tehát a szellemét, lelkét, testét, minden. Mindenhova be akar az ördög férkőzni. Tehát a mi Úr Jézusunk a szabadító. Krisztus földi szolgálata során nem az emberekkel harcolt, hanem démonokkal, a sátánnal. És a démonok okozták a betegségeket. Tehát démonokkal harcolt, ahogy mi is az ördöggel harcolunk. Tehát nem embereket, mert ugye erről is elég sok tanítást hallhattunk már, hogy sok helyzetben nem az ember a bűnös, hanem az ördög. Természetesen az az ember is kell hozzá, hogy ne történjen meg, hogy az ördögöt magához engedje, hogy megnyissa az ajtót bármivel. De az ördöggel kell harcolnunk keményen. De az illetőnek saját magának is. Tehát le kell zárni. Az Úr Jézus útján kell járni. A következő három ige igazolja, hogy Jézus megváltott a betegségtől, és ezeket az igéket már nagyon ismeritek ti is, de ezek támasztják alá. Ézsaiás könyvéhez megyünk, az 53-as fejezethez, a 4-es 5-ös ige vershez lapozzunk. Azt írja az ige, pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik, és kínoztatik Istentől. és megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Amen. Tehát Izsaiás próféta megprofétálta a Golgotán elvégzett megváltási művet. Megprofétálta. És ez idézi Máté evangélista is. A Máté 8.17-ben olvassuk. Ez az ige bebizonyítja azt, hogy Izsaiás próféta megprofétálta a megváltás művét. Máté 8.17. Hogy beteljesedjék, amit Izsaiás próféta mondott, így szólván, pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá. Izsaiás próféta, amit megprofétált, ez egy előkép volt a megváltásról. Péter apostol viszont az 1 Péter 2.24-ben visszatekintett a keresztre. És az 1 Péter 2.24 azt írja, hogy aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűneknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeiben gyógyultatok meg. Tehát ez múlt idő. Ez megtörtént. A gyógyulás Krisztus szent örökségeként a miénk. Ezért a szent egészség is hozzánk tartozik, és ebben is kellene járnunk. A harmadik elem a szegénység átka. Visszamegyünk 5 Mózes 28-hoz. Ezt már a miénkből olvasom fel nektek. Újra elolvasom a 15-öst, mert a 15-től 18-ig fogom felolvasni, és a 38-tól 40-ig. Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és beteljesítsed minden parancsolatát és rendelését, amelyeket én parancsolok ma néked, reád jönnek mindez átkok, és megteljesednek rajtad. Átkozott leszel a városban, és átkozott a mezőn. Átkozott lesz a te kosarad, és a te sütőtekenőd. Átkozott lesz a te méhednek gyümölcse, és a te földednek gyümölcse, a te teheneidnek fajzása, és a te juhaidnak ellése. Sok magot viszel ki a mezőre, de keveset takarsz be, mert felemészti azt a sáska. Szőlőket ültetsz, és műveled azokat, de bort nem iszol, meg sem szeded, mert elemészti azokat a féreg. Olajfáid lesznek minden határodban, de nem kened magadat olajjal, mert olajfádnak gyümölcse lehull. Amen. Tehát a szegénység is a törvény megszegésének a következménye. A szegénység abban nyilvánult meg, hogy terméketlenné tette a földet és a haszonállatokat. Itt, ahogy leírták az igeversek. De Krisztus megoldást hozott erre is. Amit megnézünk a 2 Korintus 8.9-ben, hogy mit tett értünk Krisztus. 2 Korintus 8.9. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelmét, hogy gazdag lévén szegény élet érettetek, hogy ti az ő szegénysége által gazdaggá lehessetek. Amen. A Filippi 4.19 egyszerű fordításából felolvasom. A Filippi 4.19-et, egy megerősítő ige ehhez. Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket, dicsőséges gazdagsága szerint, ha a Krisztus Jézusban éltek. Csak akkor tudja beteljesíteni, ha ezen az úton járunk, és így élünk, ahogy megvan írva, az ígéretek szerint. Tehát a minden szükséged az magába foglalja a pénzbeli, a fizikai és minden egyéb szükségletet, ami kell az élethez. A Pál apostol a Filippi levél 4-es fejezetében végig a pénzügyekről és a fizikai szükségletekről beszél. Azt nézzétek meg majd otthon. Következő ige a Máté 6.33-ban van, ami Jézus szavai. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Amen. Nagyon sok ige van az írásban, ami alátámasztja azt, hogy igenis, szegénység átka alól is megváltott minket, mert minden megadatik nekünk. Tehát először keresni kell az Úr útját, majd mindent megkapunk. Tehát nem a világba kell keresni a megoldásokat, a szükségeink betöltését, tehát amikor sajnos elmennek lopni, csalni, meg protekción van itt, meg ott, meg amott, tehát nem így kell a szükségünket betölteni, Istentől kell megkérdezni, Isten segítségét kell kérni. A világ ezt nem tudja megoldani nekünk. Tehát az igében az, hogy mind, ami megadatik nekünk, a földi szükséges dolgoknak az összessége, ami a földi élethez szükséges, az a táplálék, a ruházat, a lakás, a pénz, autó, bútor, tehát minden, ami létezik. Tehát ez szól a mindről. Ezzel ellentétben a vallásban tévesen úgy hiszik, hogy az a keresztény, aki minél jobban tiszteli Istent, tehát annak alázatból szegénységbe kell élnie. Hát, hogy ez tetszik az Istennek, hogy szegény valaki. Ez egy téves látás. Tehát, ha Isten igéje azt mondja, hogy ez mind megadatik néktek, és minden szükségetek betöltetik, akkor egy kereszténynek nem kell szegénységben élni. A szegénység tudat egyik forrása a Jobb könyvének félreértelmezéséből ered. A Jobb könyve nagyon jó rész. Nem tudom, ki olvasta, ki nem, de érdemes elolvasni, mert nagyon szép fejezet. Vannak, akik sajnálkozva tekintenek Jobbra, de Isten hatalmasan megáldotta és gyógyultá tette. Helyreállította a helyzetét. Jobb megpróbáltatásai az ördögtől eredtek, ami 9 hónap eseménye volt. Tehát nem több, 9 hónapig volt ez az egész lefolyás. A Biblia nem tesz említést arról, hogy a későbbiekben is lettek volna megpróbáltatásai. Ez a 9 hónap volt és kész. Tehát Jobb mindenét elvesztette. Már az első fejezetben leírja, hogy elvesztette a családját, tehát a feleségét, a gyermekeit, az állatait, a szolgáit, mert ellopták az állatokat, meggyilkolták a szolgáit, a családjára ráomlott egy épület, egy ház, és meghaltak alatta. De Isten megáldotta őt hatalmasan, mert Isten adott neki egy új feleséget és 10 gyermeket. Újabb 10 gyermeket. Megáldotta őt újra 10 gyermekkel. És 2-szer annyit adott neki vissza állatokból, terményből, mint amit elveszített. Alá is támasztuk az igével. Az utolsó fejezetből fogok nektek olvasni. A Jobb 42-ből a 10-es, 12-es és 13-as igeverset. Azután megszabadította az Úr Jobbot fogságából, miután imádkozott vala az ő barátaiért, és 2-szeresen visszaadá az Úr Jobbnak mindazt, amilyen volt. Az Úr pedig jobban megáldá a Jobb életének végét, mint kezdetét, mert lett néki 14 000 juha, 6 000 tevéje, 1000 igás ökre és 1000 szamara. Az elején megnézhetitek a Jobbnak az egyes fejezetében, hogy ennek fele volt neki az állatokból, mert szám szerint megvan. Itt pedig 2-szer annyit ír az ige. És lett néki 7 fia és 3 leánya. Tehát lett egy új felesége, és kapott új 10 gyermeket. Újabb 10 gyereke áldotta meg őt. Ettől számítva Jobb még 140 évet élt. Ugye abban az időben nagyon sok évet éltek az emberek. 930 évet élt Ádám is. Mivel ennyi évet élt, megláthatta az unokáit a 4. generációig. Ezt olvashatjuk a Jobb 42 utolsó 2 verszakában, 42-16-17-ben. Jobb pedig él vala ezután 140 esztendeig, és látja vala az ő fiait és unokáit 4. ízig. És meghal a Jobb jó vénségben és betelve az élettel. Tehát itt bizonyítja az ige, hogy nem volt beteg, meggyógyította őt Isten. Teljes épségben halt meg, ahogy Mózes is. Dicsőség az Istennek egy ilyen csodáért, ami itt van leírva, mert ő így munkálkodik. Visszatérve egy kicsit a Jézus szavaihoz, Máté 6.33-ban, mert ott nyoma sincs abban az igében a szegénységnek, mert azt mondja, és azt tanította Jézus, és azt tanítja most is, hogy aki az első helyre teszi Istent az életében, annak minden megadatik, és nem elvétetik. Tehát minden megadatik. Nézzük meg, hogyan valósult ez meg. Lukács 6.38. Adjatok néktek is adatik, jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak az emberek a ti öletekbe, mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek. Amen. Tehát Isten embereket használ arra, hogy eljutassa hozzád, amire szükséged van. És Isten egy jó Isten, mert vetés-aratásnak a munkálkodása is benne van ebbe. A világban levő emberek is, az elveszettek, azok még úgyse adnak, mert tehát egy darab kenyeret nem adna némelyik a másiknak. Tehát Isten elvárja tőlünk azt, hogy segítsünk a szegényeken. Isten elvárja tőlünk, hogy nem csak pénzzel, tehát itt nem csak anyagiakról szól, hanem ruházat, vagy bármi más, vagy élelem, vagy bármi más. Tehát elvárja Isten, hogy segítsünk egymáson. Isten elvárja azt, hogy Isten munkáját támogassuk. Isten azért adta nekünk ezt az utat, hogy megmutassa nekünk, hogyha mi tudunk adni, akkor ő is tud adni. Ő megadta nekünk a fiát. Ő megváltott minket, mert helyettünk és értünk ment a keresztre. Tehát Isten hatalmas ajándékot adott nekünk. Tehát ő adott, az volt az első, Isten volt az első adakozó, amikor Jézust adta nekünk, és az örök életet. És ez egy hatalmas ajándék és nekünk, mint gyermekeinek. Tehát a szegénység aloli megváltás részeként Krisztusban hozzá tartoznak még az ábrahámi áldások is. Amikor Isten igéjében elhangzó ígéretről kijelentést kapsz, mert ugye az ige által kapjuk a kijelentést, mert az igében van az ígéret, amin hitben meg tudsz állni, és megállsz hitben, és mindig jön az ördög, hogy meglopjon. Mindig jön, mikor már úgy érzed, hogy egy kicsit jobb a helyzet, mikor már úgy érzed, hogy kimentél ebből az anyagi helyzetből, vagy kimentél ebből a problémából, amiben éppen vagy, családi probléma, vagy bármi más, vagy munkahelyi, vagy bármi más, akkor mindig jön az ördög embere, aki ki akar lopni ebből az áldásból. Mert ez az ördög embere azt állítja tévesen, hogy a bővölködés csak az Ószövetségben létezett. Isten választott népére volt csak érvényes, és ma ránk nem vonatkozik. De az írások azt bizonyítják, hogy Ábrahám áldásai a miénk. Tehát nem csak az Ószövetségben volt az áldása Izrael népéjé, hanem a miénk is. Mi is az ádámi vérvonalon vagyunk. Tehát nem csak Ábrahám vér szerinti zsidóságnak a leszármazottaira, hanem ránk is a szellemi gyermekeire is kiterjed az áldás. Az újjászületett hívőknek ezekben a szellemi áldásokban kellene járniuk. Amit az Efézus 1.13 ír le, hogy Isten megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekből. Tehát Efézus 1.3. Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban. Amen. A Galata levél pedig azt írja, Galata 3.14 és a 29, hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a szellem ígéretét elnyerjük hitáltal. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám maga vagytok, és örökösök is az ígéret szerint. Tehát itt azt írja, hogy legyen a pogányokon, azok a népeken. Tehát mindenkire vonatkozik Ábrahám áldása, aki az Úrban jár. Tehát ezt nem veheti tőlünk el senki. Mert az ábrahámi áldások Krisztus megváltásának köszönhetően a miénk. Ezt megszerezte nekünk. Az első ígéret Istentől így szólt, hogy gazdaggá teszi Ábrahámot. Az 1 Mózesbe olvassuk el az ige verset hozzá. Az 1 Mózesbe lesz itt az utolsó ige szakasz, utolsó előtti ez. 1 Mózes 24-ben a 34-35-ös ige vers. Mondta azért, én az Ábrahám szolgája vagyok. Az Úr pedig igen megáldotta az én uramat, vagyis Ábrahámot, úgyhogy naggyá lett, mert adott néki juhokat, barmokat, ezüstöt, aranyat, szolgákat, szolgáló leányokat, tevéket, szamarakat. És Sára az én uramnak felesége fiat szült az én uramnak, az ő vénségében, és annak adám mindenét, amilyen van. Tehát Ábrahámnak volt az első, hogy gazdaggá tette őt. Bennünket is gazdaggá tesz az Úr. Nem leszünk mindenképpen milliómosok, tehát nem azt jelenti, hogy gazdaggá tesz minket az Úr, de mindenben gondoskodik rólunk. Tehát nem az a gazdag az Úrban, akinek nem tudom hány millió vagy milliárdja van, hanem az, ami itt bent van. De Isten igéjéből, ha megértést kapunk, akkor kihat a földi dolgokra, és minden szükségünket be tudja tölteni. A gazdag szó jelentése az teljes ellátottságot, bőséges gondoskodást jelent. Az utolsó igénk az 1 Mózesben, a 17. fejezet 1-2. verse lesz, mikor Ábrám, mert akkor még Ábrám volt a neve Ábrahámnak, 99 esztendős volt, megjelenék az Úr Ábrámnak, és mondanéki, én a mindenható Isten vagyok, El Shaddai, járj én előttem, és légy tökéletes. És megkötöm az én szövetségemet közöttem és közötted, és felette igen megsokasítlak téged. És amint hallottátok a 24-es fejezetben, már megtette ott az Úr, hogy gazdaggá tette. Itt meg megígérte neki, hogy járj én előttem, és légy tökéletes. Akkor ő betölti minden szükségedet. Tehát az El Shaddai azt jelenti héberül, hogy mindenben elegendő. Tehát Isten, aki több, mint elegendő. Ebből láthatjuk, hogy Isten a szükségeink felett mindig túlcsordulóan ad nekünk, hogy áldottak lehessünk és áldássá válhassunk mások számára. Ezért hálát adunk Istennek, hogy Krisztusban teljes ellátásunk van. Amen.
Amen.
Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Hálát adunk ezért a mélyen szántó gondolatsorért. És amíg hallgattam ezt a felkent alaptanítást, jött néhány gondolat, ezt szeretném veletek megosztani. Szó volt az édenkerti bukásról. Az édenkertben, az a bizonyos tiltott fa, jó és gonosz tudásának a fája, az nem más, mint az engedelmességnek a próbaköve az ember számára. Hogy betartja Isten rendelését, vagy ellenszegül neki. A másik dolog pedig, a Bibliában le van írva, hogy miután Isten adta a törvényt Mózesnek, ugye a 12 parancsolatot, közben ez az idők folyamán feldúzzat több mint 500-ra, tehát ma a zsidó nép több mint 500 parancsolatot tart számon, amit nem is lehet fejbe tartani egyébként. Ennyivel egyszerűbb nekünk egy parancsolatot megjegyezni, a szeretet parancsolatát. Az Ószövetségben volt két hegy. Az egyiken az áldást olvasták fel, a másikon pedig az átkot. Ezeknek megvan a bibliai neve is, csak nem néztem utána. Tehát ezt nagyon komolyan vették. Komolyan vették azt is, amikor az apák a gyermekeiket megáldották. Erről tanultunk is a korábbi időben. Igazából a gyermekeik felett profétáltak. Megprofétálták a jövőjüket, a fejlődésüket, a növekedésüket. És hittek benne, hogy ez működik. Hálát adunk a Szent Szellemnek, hogy munkálkodik az ízületekben. Halánték területén volt gyógyító kenet, ez lehet vérnyomás is, meg fejfájás is. És Évinél mutatta az Úr, hogy fülben van gyógyító kenet. Elköszönünk tőletek, jövő héten találkozunk.
Mondásoddal megyünk innen el, téged énekelünk, boldog énekel, maradj mindig velünk, ha útra kerülünk, ő is életünk minden nap. dicsérünk, téged jó Uram, téged énekelünk, vigyál a boldogan, maradj mindig velünk, a Úrnak előtt, őrizd életünk minden nap.
Áldottak vagytok!